Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 6 új elektromos busz állt forgalomba Miskolcon, együttműködési megállapodást írt alá az egri önkormányzat az egri rendőrkapitánysággal. Egyre többen keresik fel a nyíregyházi strandot. Ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Hat új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárul a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a Borsodi vármegyeszékhelyen, hiszen nemrégiben is adtak már át elektromos buszokat Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos autóbusz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezet tudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csóklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöldbusz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttérkiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került. Azok majd mögöttünk láthatóak. Ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5-e elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
Együttműködési megállapodást írt alá az EGRI önkormányzat az EGRI rendőrkapitánysággal, hogy tovább erősítsék a város közbiztonságát. Az önkormányzat idén is 20 millió forintos támogatást biztosít a rendőrség számára, amelyet fokozott járőrszolgálatra és a közbiztonságot szolgáló többletfeladatok ellátására fordíthatnak, írt a Wagner Ákos polgármester a közösségi oldalán. Különösen fontos ez a nyári időszakban, amikor nem csak az egriek, hanem a városunkba érkező turisták biztonságáról is gondoskodnunk kell, fogalmazott a városvezető. A munkában a közterületfelügyelők is aktívan részt vesznek, így még hatékonyabban lehet fellépni a közrend és a közbiztonság érdekében. Wagner Ákos jelezte, az aláíráskor arra kérte Kovács József rendőrezredes urat, városi rendőrkapitányt, hogy lehetőség szerint az Egerben zajló jelentős útépítések idején forgalomirányítással is segítsék a közlekedést, hiszen ezekben a hetekben fokozott terhelés nehezedik az egri utakra. Köszönöm az EGRI rendőrkapitányság munkáját és együttműködését, dolgozunk azért, hogy Eger továbbra is biztonságos, élhető város maradjon mindenki számára, húzta alá Wagner Ákos. Elfogadta a 2025-ös költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Sárospatak képviselőtestülete a legutóbbi ülésén. Az adatok alapján a város gazdálkodása stabil volt, sőt, megtakarításokat is sikerült elérni az elmúlt évben. Az intézményi beszámolók mellett szó esett egy fiatalokat célzó önkormányzati kezdeményezésről is, amely kedvező feltételekkel kínálhat építési telkeket a helyben letelepedni szándékozók számára. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
Nagyon fontos napi rendi pontjaink voltak. Ugye a város költségvetését, a 25 éves beszámolót fogadtuk el. Hát így új városvezetésként másfél év után most már átlátjuk teljes mértékében a városunknak a működését. Hála Istennek egy stabil, jó évet zárhatott az önkormányzatunk. Nem kellett hitelt fölvennünk. Környező településeken azért látjuk, hogy sajnos vannak problémák, van, aki állami támogatás igénybevételére szorul. Sárospatak tekintetében minden intézményünk, minden kötelező feladatellátásunk stabilan, kiszámíthatóan működik. Sikerül fejlesztéseket is végrehajtanunk, takarékoskodunk, és még minden mellett megtakarítást is értünk el szinte minden területen. Ebben nagyon nagy szerepe van jegyzőnknek és a pénzügyi iroda vezetőnknek, akik nagyon racionális, jó szemléletű emberek, és szinte heti szinten monitorizálják az intézményeinket, bevétel-kiadás oldalokat ellenőrzik. Nagyon jól működik gazdaságilag is a város vezetése. Folytatódott beszámolókkal. Először a városrendőrkapitány számolt be a múlt évről. Ezen a területen is, hál' Istennek, jó Sárospatak, nagyon kevés bűncselekmény történt, tehát nyugodt, csendes, biztonságos városnak tekinthetjük Sárospatakot a közbiztonság szempontjából is. További beszámolók voltak ugye a Patakva Kft., aminek a számai annyira nem jók a bevétel, illetve a nyereség tekintetében, de hát ugye tudjuk, hogy egy fürdőről beszélünk, és itt jelentős mértékben befolyásolja a vendégszámot, és ezáltal a bevételt az időjárás. Most sajnos a tavalyi nyáron több olyan hétvége is volt, amikor nem kedvezett az időjárás. Nálunk ez sajnos súlyos 10 milliós veszteségbe mérhető egy-egy ilyen hétvége. A Sidinfo Kft.-nek a beszámolója volt az Innovó Pataknak. Ezek mind a közfeladatainkat ellátó KFT-jei a városunknak, a művelődési háznak a beszámolóját hallhattuk. További napi rendi pontok volt, hogy már több mint 10 kedvezményes áru telket értékesítettünk. Ez olyan szempontból örvendetes, hogy végre tapasztaljuk, hogy fiatalok Sárospatakot válasszák letelepedésük helyszínéül, és az önkormányzattól vásárolnak ingatlant. Ez egy olyan terület, ahol így most már azonos korosztályú generációk fognak építkezni, és remélhetőleg közösséget alkotni.
A nyárias időbe köszöntével egyre többen keresik fel a nyíregyházi strandot. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT már részlegesen elindította az idei strandszezont, a tófürdő már most is várja vendégeket, a parkfürdőben pedig a pünkösdi hosszú hétvégére nyitották meg a kültéri medencét. A teljes fürdőkomplexum majd június közepétől lesz elérhető. A részletekről Matavoszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
A pünkösdi hétvégére most már a parkfürdőnek egy kültéri medencét is megnyitottuk, és hát a tófürdő most már hetek óta várja a vendégeit. Előszezoni nyitvatartással működünk egyelőre, ami azt jelenti, hogy szerdától vasárnapig vagyunk nyitva. Nyilván a pünkösdi hétvége ez alól kicsit kivétel volt, és 11 órakor nyitunk. Most már elég sokan élvezték itt a hosszú hétvégén ezt a szolgáltatásunkat is itt a tófürdőn. Minden nap már több százan voltak kint. Azt hiszem, hogy a tóvíze is most már az elmúlt napoknak az időjárásának köszönhetően egészen kellemes hőmérsékletű, tehát már a tóban is lehet fürdeni, de hát emellett ugye itt a termális gyerekmedencénk is várja a vendégeit. Az élményfürdő és a parkfürdő ugye egy-egy ellátogatható a nyári időszakban. Ezt elsősorban a gyerekeseknek javasoljuk, hiszen ugye az élményfürdő fedett épület és az ott található medencék szolgáltatások mindig adnak egy biztonságot arra, hogyha esetleg délután egy zápor érkezik, vagy esetleg picit hűvösebb az időjárás, ott is megtaláljuk ugye a kikapcsolódást. Ez a parkfürdő részre is igaz egyébként, hiszen ott elég sok fa van, egy szép fásított parkban van, ugye, vannak ugye a medencék, tehát vissza lehet húzódni ugye a nagy nyári meleg elől az árnyékba. Ez a tófürdő inkább a nyíregyháziaknak a kedvence, tradicionálisan évről évre a legtöbb nyíregyházi ide jár, és nagyon szeretik ezt. Egyébként nekem is ez a személyes kedvencem.
Éjfél körül baleset történt az M3-as autópályán, két teherautó, egy kis furgon és egy személyautó karambolozott a Nyíregyháza felé vezető oldalon, 60 közelében az 58-as kilométernél. A 60-i hivatásos tűzoltó két embert a furgonból, egy ember pedig a személygépkocsiból emelte ki feszítővágó segítségével, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett stráda szakaszt akkor teljes szélességében le kellett zárni, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Végül az időjárásról. Éjjel még sokfelé, majd holnap már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 3-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Van, hogy elhiszed, hogy a siker a minden, pedig belül ég és fáj. Nagy az éjjelzés, és égnek a fények, szíved mégis másra vár. Néhány szürke nap, sok féltékeny ember, s minden álmod porba ér. Kell egy jó barát, ki szépen szól hozzá, és a kedved visszatér. Amikor nem látsz más, csak falakat körbe, valami hív, hogy égre néz. Van olyan nap, hogy félsz, hogy a boldogság fáj, de emiatt érted azt, hogy élsz. Hinned kell még, neked hinned kell azt, hogy jó lesz,
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A HSA Group szakértője a munkaerőhiányról, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás változásokról adtak tájékoztatót a Heves-Vár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A szenvedélybeteg fiatalok helyzetét értékelték az EGRI kábítószerügyi egyeztető fórum ülésén. Folytatódik a kamerarendszer fejlesztése Kazincbarcikán. Immár második alkalommal rendezik meg Új-60-ban az agyvaparti kórus találkozót. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Folytatódik a kamerarendszer fejlesztése Kazincbarcikán. Erre a közbiztonság növelése mellett az egyre több roller baleset miatt is szükség van. Mince Csabát, az önkormányzati rendészet vezetőjét hallják.
Volt olyan két eset, melyekből az egyiknél egy olyan fiatal ember szenvedett súlyos sérülést, akinek a figyelmét a rendészet munkatársai már több esetben megpróbálták felhívni a biztonságos közlekedésre. Sajnos ő eddig ennek nem tett eleget ezeknek a felhívásoknak, és mi minden ilyen esetben, amikor a rolleresekkel kapcsolatba kerülünk, ezt megpróbáljuk továbbítani, közvetíteni, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy ne történjen baj, baleset, sérülés, vagy ne adj Isten tragédia.
Most pedig Szitka Pétert, a várospolgármesterét hallják.
Mi azon vagyunk, hogy igazából a belvárosból kiindulva, és néhány frekventált olyan helyszínen, ami azt gondoljuk, hogy, és ez természetesen a szakma is, tehát maga a rendőrség is megerősíti, hogy oda fontos kamera, ott már kihelyezésre kerültek, de én azt gondolom, hogy soha nem lehetünk elégedettek, tehát folyamatosan ezt a rendszert is szeretnénk fejleszteni, és ez az, ami motivált minket abban, hogy a költségvetésünkben is egyébként ilyen jellegű sort és erre vonatkozó összeget is elkülönítsünk, és természetesen egyébként a szakhatóságok és a rendőrség bevonásával azokon a pontokon is kiépítsünk, és ebben ennek a rendszernek egy szerves egységévé tegyük, ami egyébként ezeket a baleseteket és ezeket a cselekményeket kiszorítja a városból.
A munkaerőhiány, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás változások rendkívül nagy kihívást jelentenek a gyakorlatban a vállalkozók számára. A HSA Group szakértő előadás keretében szemléltették az új változások kritériumait a Heves-Vár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Többek között az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak változásairól, a 120 napos korlátozás gyakorlati hatásairól, a megnövekedett közterhek következményeiről, valamint a diák és nyugdíjas foglalkoztatásban rejlő lehetőségekről adtak bővebb tájékoztatást. A további percekben Kánya Istvánt, a HSA Group Észak-régiójának vezetőjét hallják.
Mi a HSA Group vagyunk, minősített munkaerő kölcsönző cég. Hozzánk tartozik a Melódiák Iskola Szövetkezet, mint legnagyobb iskola szövetkezet Magyarországon, a Keleti Szomszédok Nyugdíj Szövetkezet, van két szövetkezetünk az egyszerűsített foglalkoztatásra, illetve van közvetítési üzletágunk, és mint minősített munkaerő kölcsönző cég a harmadik országbeli behozatallal is foglalkozunk. A mai rendezvényünknek az a célja, hogy mivel a EFO egyszerűsített foglalkoztatás közterhei nagy mértékben megnőttek, erre tudunk alternatívákat javasolni, ami egy költséghatékonyabb megoldása cégek számára. Én a cégünket fogom bemutatni, és utána Nagy Gábor, a Keleti Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet elnöke fogja előadást tartani. Ő fogja megmutatni, hogy milyen különbségek vannak a foglalkoztatási formák között, illetve a szövetkezeti foglalkoztatás jogviszony párhuzamába.
Az EGRI oktatási intézményekkel együttműködve megtartotta műhely munkáját az EGRI kábítószerügyi egyeztető fórum az Uránia IFI pontban, Fiatalok Fókuszban címmel rendezték meg ezt az eseményt, melyen felhívták a figyelmet, hogy már az általános iskola 7.-8. osztályában, illetve középiskolában is megjelenhet valamilyen formában a szerhasználat. A függőség egy elég tág fogalom, hiszen számos megnyilvánulása lehet, mint például alkohol, nikotin, energiaitalok, online játékok, túlzott közösségi média használat, vagy akár önpusztító minták. Mi visz egy fiatalt a függőség felé? Hogyan lehet időben felismerni a jeleket, és mit tehet az iskola, az osztályfőnök, a pedagógus? Ezekre a kérdésekre keresték a válaszokat a résztvevők. Kohári Szilviát, a Caritas Rév szenvedélybeteg segítő szolgálat vezetőjét, az EGRI kábítószerügyi egyeztető fórum elnökét hallják.
A gyerekeket megkérdeztük arról, hogy mik azok a felvetések, amikkel ők szerintük foglalkoznunk kéne nekünk felnőtteknek. Rögtön az jött be, hogy végtelenül fontos mondjuk, hogy a mentális egészség kérdését érintsük, mert hogy azt látjuk, hogy és ők is azt tapasztalják magukon, hogy egyre több gyerek nincs jól a bőrében. Nagyon fontos nyilván kamaszkorban az, hogy legyenek szórakozási lehetőségek, értékteremtő közösségek, ahol jól érezhetik magukat, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy jól legyenek napközben a bőrükbe, tehát hogy valahogy az iskolai környezet úgy tudja őket körülvenni, hogy meg tudja őket tartani. Az EGRI Rév kezdete 98 óta működik, és mindig rengeteg együttműködésre törekedett. Én azt gondolom, hogy szenvedélybeteg problémát, vagy akár prevenciós munkát is csak nagyon sok együttműködéssel lehet végezni. És nagyon fontos az, hogy minden társszakmával jó kapcsolatot ápoljunk. Nemrégen például együtt dolgoztam iskolapszichológusokkal, akik itt Eger városában dolgoznak, és ők azt mondták, hogy nincs olyan iskola Egerben, ahol ők jelen vannak, ahol ne lenne olyan gyerek, aki vagdossa magát. Hogy azt tapasztaljuk, hogy egyre fiatalabb korban kezdenek el a gyerekek különböző szereket használni, és hogy a szerek kipróbálásának az első pillanata is egy nagyon korai pillanat lett. Tehát ilyen 10-11 éves gyerekek már próbálkozó magatartásban használnak szereket. Ezek teljesen átlagos családok, tehát nem szegregátumokra gondolok, nem valamilyen peremre szorult társadalmi helyzetben levő emberekre, hanem teljesen átlagos családok, teljesen átlagos gyerekei. És én azt gondolom, hogy ez mind valahogy azt jelzi nekünk, hogy a gyerekeknek rengeteg nehézséggel kell megküzdenie, és hogy nagyon sokszor szenvednek ott, ahol ők vannak. Amikor már hozzánk fordulnak, akkor valami olyan probléma miatt kér segítséget a család, egyébként elsősorban a család, ahol már szerhasználati kérdés merült föl, és mi nem beleszólni akarunk az életükbe, hanem támogatást adni, segítséget szeretnénk, hogyha valahogy megtalálnánk azt a kulcsot, amitől ők jobban tudnak lenni. Szóval ilyen módon, mivel nem beleszólunk az életükbe, hanem egy segítői folyamatot kezdünk meg velük együtt, motiválva őket a változásra. Én azt gondolom, hogy így nagyon együttműködőek, és ahogy megtapasztalják ezt a támogató attitűdöt, így könnyebb elfogadni is a segítséget.
Immár második alkalommal rendezik meg Új-Hatvanban a Zagyva Parti Kórus találkozót. Az eseménynek a Liszt Ferenc Vasutas Művelődési Házad majd otthont június 6-án, szombaton 16 órai kezdettel. A részletekről Langbarog Esztel kórustagot tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
Egyszer már volt a Daliban, aztán jó pár év szünet, és már akkor mondtátok, hogy hagyományteremtő szándék. Most úgy látszik, hogy ez valahol megtestesült, mert hogy másodszor lesz. Miért tartottátok ezt fontosnak, vagy jó ötletnek?
Igen, hagyományteremtő szándéka van abszolút. Nem titok, hogy Regős Zsolt karvezetőnk ötlete nyomán született. Egyébként ez az elnevezés is ugye a földrajzi elhelyezkedésünk szempontjából Zagyva Parti Kórus találkozó néven, és reméljük, hogy hosszú távon fenntartható ez a program. Mindenképp elsődlegesen nyilván a hatvani kórus élet és a közönségünk szórakoztatására, meg a zenei kultúra átadására, és hát közben pedig a kórus társadalom fenntartására így az országban, azért Kodály országában ez egy nagyon fontos területe a zenének, és szeretnénk is ebben egy ilyen, hát ha nem is talán nagy dolog azt mondani, hogy országos, de hát végül is mondhatjuk, mert kvázi országos rendezvénynek is mondható így, hogy nem csak így 60-ból lesznek itt kórusok például most hétvégén is velünk. Szóval, hogy a kórusmozgalom fenntartása, és hát nem mellékesen nyilván a mi kapcsolatépítésünk is, úgy, mint kórus, mint zenei együttes más kórusokkal. Ez nekünk is egy nagyon fontos szakmai és emberi lépés, hogy pláne hagyományszerűen időről időre összejönni.
Most ez 6-án lesz, szombaton, igen, és délután 4-kor. Ez egy ingyenes program, igen, bárkit szeretettel hívnak és várnak erre a kórus találkozóra. Kikkel sikerült azt a kooperációt meg ütni, hogy eljönnek, akkor kik lesznek jelen ezen a szombati napon?
Igen, hát vannak állandó partnereink, hogy így mondjam, ami már mondhatjuk, hogy egyértelmű. A Grassalkovics Énekegyüttes ugye egy másik nagyon közkedvelt kórus formáció itt 60-ban, ők ugye 60-iak, Molnár Tamás kántor karnagy vezetésével. Velük szinte mindig ilyen típusú programokat együtt csináljuk, úgyhogy természetesen ott lesz a Grasi. Valamint Jászberényből a Cantate Nobis énekegyüttes érkezik majd, és Isaszegről jön egy kórus, a Gaudium.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én, csütörtökön, 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Egerbe látogat Böjte Csaba Ferences szerzetes. Június 7-én, vasárnap este 6:30-kor szentmisét mutat be a bazilikában, másnap, június 8-án, hétfőn pedig a Servita templomban 17 óra 30 perces kezdettel. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szív búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisék körmenettel 10 órakor kezdődik. A főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba érsek június 20-án 10 órakor Vukas Bernard Urikot pappá szenteli az Egri Bazilikában. Az egyházmegyei hírek a hagyományoknak megfelelően bemutatta a szentelés előtt álló diakónust. 35 éves vagyok, Lengyelországból származom, mondta, Krakkóban születtem, katolikus hadgyermekes családban nevelkedtem. 4 bátyám és egy húgom van, jelenleg 2 bátyámnak van családja és gyermeke, a többiek egyedülállók. Az édesapám villanyszerelő volt, súlyos betegség után 2016-ban elhunyt. Az édesanyám szakácsnő, de keveset dolgozott, mert inkább a családdal, a gyerekek nevelésével foglalkozott. Jelenleg már nyugdíjas. Szülővárosomban végeztem általános és középiskolai tanulmányaimat. Szakközépiskolában szereztem érettségi bizonyítványt, és a villanyszerelő szakmát is megtanultam. Közel 5 évig a Krakkói Műszaki Egyetemre jártam, energetikus mérnök, magyarul úgy mondanánk villamosmérnök lettem. Utána másfél évig egy energetikai cégnél dolgoztam. Az általános iskolai éveim alatt aktívan vettem részt a plébániai életben, szolgáltam mint minisztráns, majd mint lektor. A plébáni egyik közösségének is tagja voltam. Ebben az időben a papi hivatás gondolata megfogalmazódott bennem, de ez a terveimbe még nem fér bele. Ráadásul akkoriban hitbeli válságon mentem keresztül, a bűneim és édesapám betegsége miatt, ezért hatékonyan elnyomtam ezt a gondolatot. A kapcsolatom Istennel teljesen tönkrement és megszűnt, most már világosan látom, hogy Isten mindig keresett engem. Amikor egyetemre jártam, a plébánián volt egy koncert, az egyik zenész a saját életének tapasztalatairól beszélt, ez nagyon megérintett engem, mert láttam, mennyire szenvedett attól, hogy nincs élő kapcsolata az Istennel. Ezután elkezdtem a neokatekumenális út katekéziseire járni. 2015-től a közösség tagja vagyok, és újra felfedeztem Isten szeretetét, majd hivatásomat is. 2017-ben küldtek Magyarországra, ahol az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendéke lettem. Első évemben csak a magyar nyelvvel ismerkedtem, majd az Egri Hittudományi Főiskolán kezdtem el tanulni. A városban az Adgentes Missziós Közösségbe járok, amely a neokatekumenális úthoz tartozik. 2 missziós évet a Budapest Törökőri Lizsői Szent Teréz plébánián töltöttem, ahol gyakorlati tapasztalatokra tettem szert. Tavaly június 21-én Ternyák Csaba érsek úr diakónussá szentelt, diakónusi gyakorlatomat a Diósgyőri plébánián töltöttem. Papi elmondatom János evangéliumából, a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ezt nyilatkozta tehát az egyházmegyei híreknek a szentelés előtt álló Vukas Bernard Urich. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától, ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges az érseki palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. A miskolci versbarátok verses zenés barangolást szerveznek Erdélybe Böjte Csaba Ferences szerzetessel június 24-e és 28-a között. Június 24-én szerdán reggel 7 órakor lesz az indulás Miskolcról, aztán az úti célok között szerepel majd Nagyvárad, a Szecessziós város, Ady Endre városa, a Szent László plébánia templom és a vár megtekintése, aztán Kolozsvár, Szent Mihály templom, Mátyás szobor csoport, Mátyás király szülőháza, Házsongárdi temető. Az első szállás Torockón, ahol kétszer kel fel a nap, aztán 25-én csütörtökön Kolozsvár, Szamosújvár, Dés, Marosvécs, az erdélyi reneszánsz építészet egyik jellegzetes példája, a marosvécsi keménykastély, Erdély Helikon, Maroshévíz, a második szállás Borszéken, termálvízben fürdőzéssel, aztán június 26-án pénteken Borszék séta a borvízforrásokhoz, Gyergyószárhegy, Esztena lovasszekérrel, az Esztenás tető, étkezés a szabadban, majd aztán a harmadik szállás Csíksomjón és Nyeregbe a hármas oltárhoz kirándulás. Június 27-én szombaton Csíksomjó, Csíkszereda, Perkő, gyalogos kirándulás szalonnasütés Csabatestvér gyermekeivel, Kézdivásárhely, Szent Annató, Tusnádfürdő, a negyedik szállás Csíksomjón, majd június 28-án vasárnap reggel 6 órakor indulás hazafelé, Csíksomjó, Keresd, a kastély megtekintése, búcsú Csaba testvértől, és végül hazaérkezés Miskolcra. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, e-mailben a versalap22@gmail.com címen, vagy telefonon a 30-as 24-95-637-es számon. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmiség, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra önkénteseket is várnak a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást annak, akinek arra szüksége van. Emellett kiscsoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmisei és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt, a legnyitottabbak a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, és ehhez természetesen mi is felfejlődtünk. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
ölel, így nem felejtelek el. Miért hívsz úgy fel? Ha lesz varázs erő, majd szólok hű szerető. Még nincs, még vágy.
A floridai Bradentonban rendezett kerekesszékes vívó világkupán Osváth Richárd, a Deac versenyzője, kard egyéniben a 6. helyen végzett. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. Közel 30 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A floridai Bradentonban rendezett kerekesszékes vívó világkupán Osváth Richárd, a Deac versenyzője, kard egyéniben a 6. helyen végzett. Dávid László tanítványa a 32 között magabiztos 15-6-os győzelmet aratott a kolumbiai Alexander Tapaszkó felett, majd a 8. döntőben a tájföldi Szudjait múlta felül 15-13-ra. A negyed döntőben a kínai Tiannal került szembe, aki szoros asszóban 15-13-ra győzött, így a debreceni versenyző a 6. helyen zárta a viadalt. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Ekkor először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. A részletekről a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét, dr. Magda Sándort hallják.
Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább azt mondja, a siker, és inkább a büszkeséget, az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy NB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1B-be, vagy a kosárlabda. Tehát igazán ez volt, és a végén a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozdó, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó itt találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az NB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az NB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az NB2-ig viszi a csapatot, onnantól kezdve majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arról, hogy ki legyen az edző. Akkor NB1B-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt, hogy kiválóság, akkor Laurenc Lászlót. És Laurenc László végig két éven keresztül nyomta az NB1B-t, és akkor végén, mert az NB1, és akkor a Laurenc viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
Dr. Magda Sándor beszélt a Laurenc László által vezetett korszakról is.
Azt látta, hogy azt csinál egy edző, vagy úgy dolgozik egy edző, ahogy ő azt szeretné. A Laurenc ezt biztosította neki, és én tényleg akkor találkoztam vele, amikor idehozták. Tehát mindent megkap, amit kér, és én ezt tehettem is, meg is tettük, de ami fontos volt, hogy nem szóltunk vele egyáltalán semmilyen munkájába, azt igazol, akit így a rostát így hozta ide beállónak és középső játékosnak, vagy hasonló, tehát megbeszélt velem, de igazán nem szóltunk bele, tehát a csapatépítés az teljesen az övé volt. Neki pedig akkora ismerettsége volt a klubok körül, hogy hozta a játékosokat, tehát ennyi, tehát kiválóság, én csak kiváló emberekkel találkoztam. Játékosokkal is, de az edzők is nagy szerencséje volt a főiskolának és a városnak is, hogy ilyen emberekre tudtunk szert tenni. Tudom, hogy most esetleg nagy képűnek hangzik, de itt azért nem kell elfelejteni, hogy az Alkának, aki korábban a kézilabda, egy meghatározó volt, NB2, szóval azon a szinten is itt az emberek ragaszkodtak a kézilabdához, tehát még a bitumenes pályán éreztem azt, hogy milyen tömeg jön össze egy-egy meccsre, hát az csoda volt, tehát mikor Solymossal játszottunk megyei elsőben, tehát ezek végig, és akkor jött velünk a tömeg, és ezek nagyszerű érzések voltak, és még egyszer mondom Bodó Attila nevét, egy olyan valaki, aki megszállottként állt mögötte. A másik nézők is tisztában van, hogy látják. Ez az időszak az, amikor a főiskola egy csúcson van, hisz a távoktatás alapján elértük azt, hogy 20 000 hallgató. Na most itt kutya nagy pénzek jöttek, meg tudtuk fizetni azt, amit kértek, de talán itt is hangozhatnék el, nem kellett többet fizetni, mint az átlag, tehát nem kértek többet, minőség volt. Én nagyon meg vagyok elégedve, vagy voltam elégedve, a kitétel az volt, hogy az NB1-be bekerülve is a 8. és a 10. között, vagy a 8. és a 11. között, tehát alatta lehet egy hely, 10 fölött bár ne legyünk, mert akkor kieső zóna, és ezek jöttek, tehát ez jó dolog volt.
Szönyi Ferenc, vagy ahogyan legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szönyi Ferenc extrém sportolót hallják.
Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határa, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amin én tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12,500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felélte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és lubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ez nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
Közel 300 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Vajda Ildikót, az Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének igazgatóját hallják.
Ez a csarnok 1972-ben kezdett épülni, 73-ban került átadásra, és gyakorlatilag azóta túl nagy felújítás nem történt a csarnokon. Úgyhogy ahhoz, hogy 21. századi körülményeket tudjunk biztosítani a gyakorlatorientált képzésnek és a sporttudományi képzések megújításához, ahhoz nagyon szükséges volt már a csarnoknak a felújítása. A sporttudományi képzési területen lévő képzéseknek a szentélye ez a csarnok, hiszen a legtöbb óránk itt zajlik. Itt vannak a kosárlabda, röplabda, torna, gimnasztika óráink, de ezen túlmenően az egyetemi sport is itt zajlik, hiszen itt történnek az egyetemi bajnokságok, a középiskolásokkal az egyetemistáknak a versenyzései, illetve az általános testnevelés a nem sportszakos hallgatók részére.
A kosárlabda pálya parkett rekonstrukciójának és vonalazásának 6,5 millió forintos fedezetét a Nyíregyházi Kosárlabda Klub biztosította TAOS forrásból. A fennmaradó parkett a felület felújítását és az új tornaszerek beszerzését az egyetem saját költségvetéséből finanszírozta. A csarnok kosárlabda pályáján kívüli része parketta felújításának 8,5 millió forintos fedezetét az egyetem biztosította saját forrásból. Csak úgy, mint az új szertornaszerek beszerzésének költségét, ami 14 millió forintba került. Dr. Kovács Zoltánt, az egyetem nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettesét hallják.
A sportolás akkor a legélvezetesebb, hogyha nem csak a környezet új vagy felújított, hanem maguk a szerek is, amiket használtak, vagy használnak a sportolók, illetve a sportot kedvelők. Ezért az volt a célunk, hogy akkor, ha felújítjuk a parkettet, akkor szerezzünk be új sportszereket is. Természetesen nem állunk meg itt, hanem tovább folytatjuk ezeket a felújításokat. Napirenden van például a jól ismert Herjónak is a felújítása, és bízunk benne, hogy néhány éven belül azt is egy teljesen új funkcióként és új csarnokként tudjuk majd átadni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Rövid az élet, futnak az évek, nem tudjuk melyik. Mit ígér, melyik lesz könnyed, melyik lesz könnyed, s hogy jó vagy rossz, ha véged. amíg élek, gyűjtöm a szépet, veled él. Megbecsült percek, évekké lesznek, emberhez méltó sors az enyém. És ha mégse, hogyha minket van,
hogyan is múlik, s hogy jó